Csak egy ígét szeretnék felolvasni az 5. Mózes, az 5. Mózes 7. fejezetéből, a 6. verstől a 8. vers első részéig. Az 5. Mózes 7. fejezetéből a 6. verstől, mert te az Úrnak, a te Istenednek egy megszentelt népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened minden nép közül, amely a föld színén van, hogy az ő tulajdon népévé légy. Nem azért, mert szám szerint népesebbek voltatok minden más népnél, nem azért fordult hozzátok az Úr, és választott ki titeket, mert ti vagytok a legkisebbek minden népek között. Nem, hanem azért, mert az Úr szeretete becsben tartott titeket, és mert meg akarta tartani az ő esküjét. Ez egy nagyon csodálatos szava az ígének. Néha nem értjük meg, hogy Isten miért éppen egy népet választ ki, és miért hagyja ki egyelőre az összes többi népet, de Isten azért választott ki egy népet, hogy előjelezze az üdvösség történetét, hogy bejelentse nekünk, hogy meg tudja adni az ígéreteket, hogy fel tudja állítani és meg tudja alapozni az ő bizonyságtételét a Földön, hogy aztán, amikor eljön az ideje, és amikor Isten kibékíti magával az emberiséget, akkor minden népet bevonjon ebbe a megbékélésbe. Kérlek, vigyázzatok arra, hogy Istennek mindenben igazat adjatok. Ha Ábrahámot választotta ki magának, akkor tudta, hogy miért nem Náhort, vagy miért nem Tárát választotta ki. Éppen Ábrahámot vette, és már is elkezdődött a dolgok kialakulása. Itt azonban kifejezetten arról van szó, hogy az Úr kiválasztott magának egy népét, hogy az ő bizonyságtételét ismertté tegye a Földön. Amennyiben számos nemzetet választott volna ki magának, nagy nehézségekbe ütközött volna mindegyikkel, mindennel. De így egy népet vett magának, és már ezzel az egy néppel még mindig volt elég gondja és nehézsége ahhoz, hogy, mint az imént mondtam, előre meghirdesse az ígéreteket és összességében az egész üdvösség történetet, amíg aztán Krisztusban megvalósulásra nem talált. És ami a második Zsoltárban megvan írva, és sok más helyen is beteljesedhetett. Követelj tőlem, és én a föld végső határát neked akarom jutalmul adni. És menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden nemzetnek, minden teremtménynek. De Istennek valamiféle kezdetet kellett tennie, és ezt meg is tette. Ami itt szembetűnő számomra, hogy azt mondta, nem azért, mert szám szerint népesebbek voltatok, mint más népek, hanem azért, mert az Úr szeretete becsben tartott titeket, és mert meg akarta tartani az ő esküjét, amelyet tett. Pontosan ugyanez vonatkozik az elhívott és külön választott gyülekezetre is. Higgyétek el nekem, hogy Istennek van egy kis maradéka, csak azért, hogy utána üdvösség történelmét végezhesse. Aki azt gondolná, hogy mi leszünk az egyetlenek, akik a mennybe jutnak, az már is tévedett. Isten sokakat fog magához venni a dicsőségbe. De ugyanúgy, ahogy Isten Branham testvér felhasználta arra, hogy egy helyi gyülekezetben közhírré tegye az ige üzenetet, úgy gondoskodott Isten itt is arról, hogy az ige üzenete tovább legyen hordozva, hogy terjesztve lehessen. De végül is az Úr egy nagy aratást fog betakarítani. És még mindig vissza kell gondolnom a ma délelőtre, arra az összehasonlításra, amikor Branham testvér 1933-ban látta azt a bizonyos látomást. Látta az egyik fát, amelyen trinitarizmus állt, majd a másikat, amelyen az egység állt. De mindkettő tele volt gyümölccsel. Időnként gyorsan ítélkezünk, és azt mondjuk, hogy de hiszen ezek tévednek, hagyjuk őket menni. Nem, különbség van a tévtanítás, és azok között, az emberek között, akik még mindig ezekben a felekezetekben vannak fogva tartva. És ezt egyszerűen meg kell különböztetni. Gondoljatok csak végig, ha nem lett volna Wycliffe Angliában, és nem lett volna Hus a Csehszlovákiában, aki hozzáment, és nem lettek volna mások Rotterdamban, és itt nálunk, és Svájcban, akkor ma is még mindannyian katolikusok lennénk. És mi lett volna ebből? Látnunk kell egyszer, hogy Isten milyen útakat tett meg, hogy eljuttasson minket oda, ahol ma tartunk. Ha nem lett volna egy Erasmus jött Rotterdamban, egy Zwingli Svájcban, egy Melanchthon és egy Luther itt nálunk, hol maradtunk volna mindannyian? Isten felhasználta az egyéneket, hogy a bibliai igazságokat a gyertyatartóra állítsa, hogy aztán sokak számára megvilágosodást állítson a gyertyatartóra. És ezért is nagyon hálásak vagyunk az Úrnak. Nézzétek, Branham testvér nem nézett le megvetéssel másokra. Még mindig eszembe jut az a nagyon idős úr, Bosworth testvér, akit bensőségesen szeretett, és visszaemlékszem Karlsruhe-ra, a férfi tartotta, ha hiszitek, ha nem, a délutáni összejöveteleket, és főleg a Szent Háromság harmadik személyéről, a Szent Szellemről beszélt. Miközben William Branham összejöveteleket tartott, ez az ember világossá tette számunkra, hogy mennyire fontos lenne az Istenség harmadik személye, nevezetesen a Szent Szellem, aki mindent mindenben kimunkál. Igen, ő bizonyosan nem tudta jobban. És Branham testvér azt mondta, és most hallgassátok meg ezt Branham testvértől, aki hallotta az ő bizonyságtételét. Branham testvér azt mondja, amikor ez az ember több mint 80 évesen hazament, Bosworth testvér, a rokonok már nem tudták őt köszönteni, egyszerűen csak kezet nyújtott mindenkinek, és közben nem volt senki a teremben. És mikor megkérdezték tőle, hogy igen, mi legyen ez, azt mondja, hogy látom mindazokat, akik az Úrhoz vezettem, és már is üdvözlöm őket. De hiszen most átmegyek, nem de? Egyszerűen mindent Istenre kell bíznunk. A rendszereket kell pellengére állítanunk. Legyen az az egyházak világtanácsa, legyen az az a római egyház, de jaj, nekünk, ha a protestánsokat vagy a katolikusokat allávetjük ennek az ítéletnek. Ezt nem szabad megtennünk. Egyiküknek sem szabad. Azok az emberek, akik ebbe a világba születtek, egy bizonyos hitbe, vagy babonába, vagy hagyományba, és Isten még egy gazdag aratást fog előidézni. Erre lehet számítani. Az emberekhez való hozzáállásunk mindig jónak és pozitívnak kell lenni. Különben nem fogunk segíteni tudni nekik. Képzeljétek csak el, ha én néha egyszer még egy nagy metodista konferencián is beszéltem, Észak-Indiában, ott több millió metodista van abból az időből, a John Wesley idejéből, az volt a virágkor. Az angol birodalom akkoriban mintegy 50 országot és a föld háromnegyedét birtokolta. És bárhol is volt, ott voltak az emberek, akik a birodalom alatt álltak. De én képes voltam mégis szeretetben hirdetni az evangéliumot, és ez még egy olyan nap is volt, amikor a Biblia keresztségről is prédikálhattam a nagy konferencián a Jézus Krisztus nevében való keresztségről. És azt is gondoltam, hogy minden pillanat az utolsó lehet most. Aztán még William Branham filmje is bemutatásra került. A több mint 3000 emberrel tele nagy konferenciateremben belet mutatva az összejövetel végén. Meg kell különböztetnetek, ahogy az imént mondtam, hogy Isten kiválasztja az embereket, és emlékezzetek Branham testvére is. Ő azt mondja, az én szüleim ír származásúak voltak, és mindketten katolikusok voltak, egyikük sem járt templomban. Igen, de mi lett ő belőle? Isten ráhelyezte az ő kezét. Igen, tehát fel kell ismernünk, ha Isten már most megnyitotta a szemünket és a szívünket, az azért van, mert szeretett minket, mert valamit eltervezett velünk, és én hálás vagyok Istennek mindannyiótokért, de hadd maradjunk jó és kiegyensúlyozottak, és ne nézzünk le senkit egyik gyülekezetben sem, hanem becsüljük és tiszteljük mindannyiukat, hát ha Isten mégis elhív néhányukat. Nos, ez most csupán bevezetésképpen. Talán énekelünk még egy-két kórust, és aztán megkérjük Kupfer testvért és a két testvért, hogy most közvetlenül előre jöjjenek. Szívből hálásak vagyunk az Úrnak a beszámolókért. Ma reggel már elmondtam, egyre hangosabb a hívás, hogy a testvérek legyenek ezekben az országokban, és Isten kegyelméből maradjanak függetlenek, hogy valóban igazságként adják tovább az igazságot. Van egy íge szakasz, azt hiszem a Királyok könyvében, ott azt mondja az asszony, most már felismertem, hogy Isten szava a te szádban az igazság. Az Isten szava marad, de nézzétek meg, mi minden lett csinálva belőle. Az egyházak világtanácsának több mint 300 különböző felekezetében. És ha meg akarnátok őket kérdezni, mindenkinek megvan a saját véleménye Isten ígéjéről. Isten ígéjének ugyanolyan igazságnak kell maradnia, mint amilyen volt, vagy amilyen volt akkor, amikor a proféták kimondták. És ezt már észrevettem a testvéreknél. Nekik nincs egy saját ambíciójuk, hogy váljanak, vagy legyenek valakik, vagy hogy tanítványokat toborozzanak maguk köré. Egyetlen vágyuk van, mégpedig az abban áll, hogy tovább vigyék a kinyilatkoztatott ígét. És Isten adjon ehhez kegyelmet, ha arra gondolok, hogy hány testvér csalódott, mert nem tudtam én magam eljönni, és ez a közhiedelem is így tartja, egy ember, egy út. Nem tudok mindenhol ott lenni, és különösen, ami a francia nyelvű országokat illeti, szívből hálás vagyok Istennek Barillé testvér szolgálatáért és testvéreink szolgálatáért, mert az Úr szavának terjednie kell. És most a Galata levél második fejezetére is gondolok, ott azt mondja Pál apostol, egy pillanatra sem maradtunk alattvalói módon alárendeltségben, hogy az evangélium megmaradjon a maga igazságában. Talán fel kellene olvasnom nektem, ami igazán számít az az, hogy ne csak prédikálva legyen, hanem a testvérek ne csak hirdessék az ígét, hanem hogy az Isten ígével összhangban legyen hirdetve. Galata levél második fejezetének a harmadik versétől. De még Titus, az én társam sem lett arra kényszerítve, hogy körülmetélkedjen, aki végül is a görögök közül való volt, ami pedig a hamis testvéreket illeti, akik betolakodtak és belopakodtak, hogy ellenségesen kikémleljék a mi szabadságunkat, ami a Krisztus Jézusban van, és teljesen rabszolgaságba taszítsanak bennünket. Előttük még egy pillanatra sem hátráltunk meg alattvalói módon alárendeltségben, hogy az üdvösség evangéliuma megmaradjon veletek vagy nálatok a maga igazságában. Szeretteim, amikor útnak indulunk, és amikor bizonyos bibliai kérdések, ma reggel már röviden utaltam rá, bizonyos dolgokkal és fogalmakkal kapcsolatban felmerülnek, akkor nem tehetünk mást, mint hogy kimondjuk azt, amit Isten ígéje mondott. És nem létezik olyan emberi lény, akinek joga lenne a Szentírás tartalmán túlmenően dönteni. Egy ilyen jog nem Istentől származik. Isten nem felejtett el semmit. Ő mindent megíratott, amit tudnunk kellett, és ami az ígehirdetéshez szükséges volt. És ha befejezésképpen Isten kegyelemből mégis mindent felülmúl, amit csak el tudunk képzelni és kérni, teljes kárpótlásul a visszaszolgáltatásban, akkor hadd köszönjük meg neki mindent szívünk legmélyéből. De ami az ige hirdetést illeti, a határokat itt eme könyv két fedelet képezi, a jobb és a bal oldali korlátot. Ezen túl nem megy semmi. Isten tényleg mindent elmondott, csak az a fontos, hogy megértsük, és hogy az ígében megmaradjunk, ahogyan a mi Urunk mondotta, ha az én szavaim megmaradnak ti bennetek, és ti én bennem maradtok, aki pedig túllép a Szentíráson, annak nincs Istene, Így van ez megírva a János levelében is. Tehát maradjunk a Szentíráson belül, a többit pedig bízzuk Istenre. Ami engem a felolvasott íge kapcsán foglalkoztat, az a következő. Isten kiválasztotta Izraelt, és nagyon nagy gondjai voltak éppen ezzel a néppel, amelyet kiválasztott, és 40 név után azt kellett mondania, nagyon szomorúan kellett megállapítsa, de ők nem ismerték fel az én útjaimat. Akkor újra és újra azt kellett mondania, avagy nekem mutattatok-e be égő áltozatokat a pusztában? Aztán azt mondja, nem nekem ajánlottátok fel őket. Nem csak arról van szó, hogy kiválasztottságról beszéljünk, vagy arról, hogy Isten előtt kegyelmet találtunk, hanem a kérdés ennél tovább megy, ennél mélyebbre hatol. Avagy gyönyörködik-e bennünk Isten, megnyugszik az ő jó tetszése rajtunk, avagy az Úrnak tesszük-e, amit teszünk, az ő tiszteletére történik-e, ahogy szeretett testvérünk olvasta, az ő szava szerint történik-e, ezek mind olyan kérdések, amelyek foglalkoztatnak ugye bennünket. Ha elolvassuk az apostolok cselekedeteinek 7. fejezetét, amelyből ma már olvastunk, akkor olvassunk még tovább is, és aki elolvassa az összes további verseket, a 30. verstől a 43. versig, az először is örülni fog, és hálás lesz. De aztán jön a nagy szomorúság. Minél tovább olvastok ott, különösen a 39. verstől kezdve, de hadd bátorítsalak, igen, talán először a 39. verset olvassuk fel, majd visszatérünk azután a 30. versre. Itt ez áll írva. De a mi atyáink nem akartak engedelmeskedni neki. annál inkább elvetették őt maguktól, eltaszították, és visszavágytak Egyiptomba. Itt ugye Mózesről volt szó, az Isten által kijelölt és elküldött prófétáról, aki átadta nekik az ígét. De a Mózes elleni lázadásuk egy Isten elleni lázadás volt. Az, hogy nem akarták meghallani, amit mondott, azt jelentette, hogy nem akarták meghallani, amit Isten mondott. Mindannyian elolvashatjátok itt, talán még a 35. versben is azt mondja, ez a Mózes, akit elutasítóan megtagadtak, vagy elvetettek, amikor azt mondták, ki tett téged uralkodóvá és bíróvá mi felettünk. Éppen ő az, akit Isten küldött uralkodónak és megváltónak az angyal közvetítésével, aki megjelent neki a csipkebokorban. Ugyancsak ő volt az, aki kivezette őket azáltal, hogy csodákat és jeleket tett Egyiptom földjén, Egyiptom országában, a Vörös-tengerrel és 40 éven át a sivatagban. Ez a Mózes volt az, aki azt mondta az izraelitáknak, egy hozzám hasonló prófétát támaszt nektek Isten a népek néptársaitok közül. Amint tudjátok, ez volt az egyik fő ígéret. És aztán azt mondja, aki nem hallgat erre a prófétára, annak a lelke ki lesz írtva. Nem azt mondta, hogy aki nem hallgat Ézsajásra, Jeremiásra vagy Ezékielre, hanem aki nem hallgat erre a prófétára. Amikor Isten emberi alakban kinyilatkoztatja magát, amikor az emberfiává válik, és a prófétai szolgálatot végzi a földön az írás szava szerint, az ókorban vagy azelőtt Isten a prófétákon keresztül szólt. A napok végén az ő fiában szólt. És ezért van az, hogy mindazok, akik hallgatnak őrá, élni fognak. Akik nem hisznek ő benne, és nem hallgatnak őrá, nem is élhetnek, nem élhetnek örökké legalább. De ebben a tekintetben Mózes volt Krisztus legtökéletesebb példaképpen, ami a prófétákat illeti. Nem Ézsaiás volt az, ez a hatalmas proféta a maga 66. fejezetével, aki megírta az egész üdvösség történetet, aki azt mondta, hogy egy hozzám hasonló prófétát küld el, hanem Mózes volt az. Mi történt? Az üdvösség története előre lett árnyékolva. Volt egy nép, amely Isten népe volt, és az a nép rabszolgaságban volt, és Mózes el lett küldve, hogy Isten segítségével kivezesse őket, és így tovább. Ugyanez volt a helyzet az Új Szövetségben is. Isten népe elveszett volt a bűn rabságában, szabadon kellett váltani őket, és az Úr eljött hozzánk, és megtette ezt. De ez a délután valami egészen másról szól, egy alapos önvizsgálatról, amelynek mindannyian alá kell vetnünk magunkat. Az elsőtől az utolsóig. A 40. versben azt mondja így tovább. És ezt mondták Áronnak, csinálj nekünk isteneket, hogy előttünk járjanak. Mert ugye erről a Mózesről, aki kivezetett minket Egyiptom földjéről, országából, nem tudjuk, hogy mi lett belőle. Két vagy három nappal ezelőtt újra meghallgattam Branham testvér angol nyelvű filmjét, le akartam fordítani németre egy videokazettára. És egyszer csak Branham testvér azt mondja, ha még mindig van egy bálvány a szívetekben, vessétek ki azt. És azt mondja, az lehet egy autó, lehet egy ház, az lehet bármi más. Ha van valami ilyesmi, ami az első helyet foglalja el, tegyétek ki, vessétek ki magatokból. Néha olyan bálványokra gondolunk, valamilyen figurákra valahol távoli tájakon. Az egész meg van terhelve ilyen dolgokkal. És nekünk ébereknek kell lennünk, hogy semmi, de tényleg semmi ne kerüljön közzénk és Isten közzé. Hogy semmiképpen azért nem, hogy féltékenységre ingereljük őt. Isten egy féltékeny Isten. Ő birtokolni akar bennünket teljes egészében, testben, lélekben és szellemben. És nem csak ennyi. Ő azt akarja, hogy amit teszünk, az az ő szava szerint történjen, hogy az ő dicsőségére szolgáljon. Hadd olvassam tovább itt a 41. versben. Ekkor készítettek maguknak akkor egy bikaképet, és áldozatot mutattak be annak a bálványnak, és örömüket lelték kezük munkájában. Igen, ez is előfordulhat. Ez megtörténhet egy misszionárussal is, ez bárkivel is megtörténhet, hogy azt mondják, nézd meg, ez a mi munkánk, az én munkám által jött létre, és így tovább. És már is bálvánnyá válik egy dolog. Ez soha, de soha nem szabad megtörténjen. Néha elgondolkodtam azon, hogy Isten miért engedett meg bizonyos dolgokat, de hiszen ő mindent tud. Valaki azt mondta nekem nemrég, amikor a bölcsőben voltunk, nem énekelték el nekünk az éneket mindarról, amivel az életben találkozni fogunk még, és hála legyen Istennek, hogy nem tudjuk. De egy dolog megmaradt a szívünkben, hogy kieszközöljön valamit belőlünk az ő dicsőségének, nevének dicséretére, hogy a gyülekezet, nem most te magadban és én magamban kedvezően nézzünk önmagunkra, hanem hogy Isten kedvezően, jó tetszéssel nézhetne, tekinthetne le reánk, hogy mi, mint Isten műve, olyasmi lennénk, amire Isten rátekinthetne, és azt mondhatná, hogy ez minden nagyon jó. De hiszen a teremtés kezdetén megtette, mindent megnézett, és azt mondta, nagyon jó, amit alkotott. És ugyanez hadd legyen velünk is. Miközben Mózes még a hegyen volt, és tudomásul vette, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek más isteneid mellettem, Áron ott lent, már formázta az aranyat, és el is készítette, amit követeltek tőle. És amikor Mózes lejött a hegyről, a dolog már kész volt. Nagy örömújongást hallott, és azt gondolta, hogy ez most egy nagy győzelmi kiáltás, csatakiáltás lehet, Isten valami nagyszerű dolgot tehetett. És amikor közelebb érkezett, és akkor látta, hogy mi történt, akkor észre kellett vennie az aranyborjuk körüli táncot. És olyan dühbe gurult, hogy összetörte a kőtáblákat, amelyekre mindez fel volt írva, és egyszerűen kábulatba ejtette, amit látott, és fogta a nagy kalapácsot, és összetört azt a vackot, és a port. És mit csinált? A vízbe szórta? Megitatta az embereket, vagy sem belőle? Nem is emlékszem rá. A tegnap nem olvastam el. Minden esetre nagy szükséghelyzet keletkezett a nép között. És szeretteim, ha magunkra kell gondolnunk ennél fogva, mi történt William Branham-mel? Néhányan azt mondták, ő az íge, mások ő az emberfia, ez vagy amaz, és Istennek ez nem tetszett. És ugyanez a dolog, nagyon óvatosaknak kell lennünk, amikor valaki azt mondja, az Úr szolgálja, nos rendben, de tartsátok meg magatoknak. Én nem akarom, hogy bármi más elterjedjen belőle. Ez nem szabad bekövetkezzen. Minden tisztelet egyedül az Urat illeti. És meg van írva, ha megtettünk mindent abból, amit az Úr parancsolt nekünk, akkor mondjátok, haszontalan vagy nyomorult szolgák vagyunk. Ezt teljes szívemből őszintén mondom. Ha volt valaki azok között, akiket Isten elhívott, hogy hirdessék az ő ígéjét, és ezt nem tagadhatom én sem, és nem is akarom magamról. Erre ugyanis nincs ok. az elhivatottság, az egy elhivatottság, és Isten nem várhatja meg azt, Isten azt nem tudja visszavenni, de óvatosaknak kell lennünk. Ti ismeritek az apostolok cselekedeteit. Amikor Isten a nagy dolgokat tette a két apostol keze által, azt hiszem a kettő volt az, áldozatot akartak nekik bemutatni, és azt mondták, az Istenek emberi alakot öltöttek közöttünk. Azt hiszem nem telt el 24 óra, amikor Pál a városon kívül megkövezték azután. Az emberek még nem változtak meg. A bálványimádás szelleme nagyon gyorsan bekúszik, és ez nem szabad megtörténjen, hogy így legyen. Kizárólag Isten ügyéről van szó, nem pedig arról, hogy az ember kerüljön a középpontba, aki Isten ügyében áll. Természetesen nincs szükségünk a ti megvetésetekre sem, hanem mégiscsak megérdemeljük, hogy meg legyünk hallgatva, mert a Szentírás azt mondja, aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be. Mindennek megvan a maga rendje, de akkor a korlát már fel is lett állítva, és akkor lefelé megy, és meg kell maradnia ennél fogva, mint egy sorompó. Ha ez nem így van, amint tudjátok, itt is volt egy olyan időszak, amikor nem a prédikációra vártunk, hanem arra, hogy mi következik a prédikáció után. Úgy tűnt, mintha Isten az egész idő alatt egyáltalán nem is mondott volna semmit, hanem csak a prédikáció vége után kezdene elmondani valamit, és mi lett belőle? Az emberek egyszerűen túl magasra lettek emelve, az emberek pedig emberek. És Isten gondoskodik arról, hogy vissza legyünk hozva a tényállások talajára, még akkor is, ha nagy erőfeszítések és zúzódások árán is történik, mert leesünk. Ezért is szívből hálásak vagyunk Istennek. De itt még tovább megy a 42. versben, és ez nagyon elszomorít engem. Amint tudjátok, én nem voltam soha erkölcsi prédikátor, és valószínűleg nem is voltam igazságügyi prédikátor. De itt tényleg valami olyasmi áll írva, amit szívünkre kell vennünk. 42. vers. Akkor Isten elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket. Akkor Isten elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket. Amikor azt olvassuk, hogy Isten hozzájuk fordult, akkor eltölt örömmel bennünket, akkor ez valami felemelő, valami örömteli. De amikor azt olvassuk, hogy Isten elfordult tőlük, akkor sírni lehetne. Amikor Isten elfordul egy embertől, egy közösségtől, az ő népétől, elfordítja az ő tekintetét, akkor mi marad még hátra? Az Isten félelem, a kegyesség külső formája, és a saját magunk által végzett tevékenység, ennél nem marad sokkal több. De amikor Isten hozzánk fordul, a dolgok megváltoznak, akkor jön az új élet, akkor jön az szeretet, az öröm, a Szent Szellemben való békesség. Itt elfordult Isten az ő választott népétől. És az indoklás rögtön következik. Ekkor Isten elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket, hogy szolgálják az égi csillagok seregét, amint megvan írva a proféták könyvében. Imádják azokat. Avagy felajánlottatok-e nekem vágó állatokat és áldozatokat a pusztában töltött 40 év alatt, ti, akik Izrael házából valók vagytok, felajánlottátok-e nekem az áldozatokat? Isten áldozatokat akart ugyan, ezek bibliailag voltak, bibliaiak, de a nép szíve már régóta a bálványimádásban, és nem az Isten tiszteleten függött. Megértettétek ezt, és Isten hátat fordított nekik. Természetesen még mindig etette őket, még mindig ivóvízzel is ellátta őket, majd később azt mondja, hogy 40 éve undorodom ettől a néptől. Igen, képzeljétek csak el, még mindig mannával táplálta őket, ennek ellenére még mindig itatta őket a sziklából. Az üdvösség történetről volt szó. Ha Isten hagyta volna, hogy Izrael teljesen elbukjon, akkor el kellett volna vetni az ő tervét, és ezt nem tudta. Szeretett testvéreim és testvérnők, ugyanez a mi állapotunk is. Isten néha már régóta elejthetett volna minket, ha nem az Isten üdvösség tervéről lenne szó, ha nem létezne Istennek egy műve és terve, amelynek mi is részessei lettünk. Isten elejthetett volna minket, és azt mondhatta volna, nos, menjetek a saját útatokon, de Isten nem tudja ezt megtenni. Isten nem tudja, végig kell járnia velünk az útát, akár tetszik, akár nem, amíg el nem jön a tökéletességre jutás. Áldozatot ugyan hoztak, igen, de kinek áldoztak? A szív messze volt, az engedelmesség már nem volt megtalálható, a hit nem volt már meg bennük. Kinek szolgáltak még akkor? Kinek áldoztak? A 43. versben pedig áll a válasz is. Előtte a kérdés így hangzott, avagy felajánlott adtatok-e nekem vágó állatokat és áldozatokat a pusztában töltött 40 év alatt ti Izrael házából valók? Nem. Nem. Moloch sátrát és Refám Isten csillagképét hordoztátok magatokkal, a bálványokat, amelyeket imádatra készítettetek. Ennél fogva elvitetlek én is benneteket Babilonon túlra számüzetésbe. Mi is volt az? Továbbra is Isten népe maradt ugyan, de Isten haragja volt rajtuk, semmi öröm. Az volt, úgy volt, hogy az előbb, ahogy az előbb mondtam, az Úr gyülekezete az üdv történetnek következnie kellett. És ebből kifolyólag az őstörténet, és Isten nem adta fel őket. Ő hordozta őket tovább. Neki aztán mindig volt egy maradék népe. Azok, akik egyszerűen hűségesek maradtak, a hitehagyás közepete, az ellenszív közepete, hogy elfordultak tőle. És testvérünk pedig mondta, vagy olvasta, hogy nem szabad az Úrnak olyan állatot áldoznunk, amelyiknek valami hibája van. Nem tudom, hogy ez a fordításon keresztül jött-e ki így, biztos. Mostanában még olvastam itt a 3. Mózesből, hogy az Istennek feláldozott állatnak nem lehetett semmi hibája, hogy az áldozat bemutatója mentes legyen minden hibától, hogy az áldozat bemutatója Istennek tetsző és tökéletes legyen, ezért az áldozati állatnak is tökéletesnek kellett lennie. És mi volt az, ha más szentírásokat olvastok, mit vettek a nyájból? A bénákat, a betegeseket, és feláldozott. Áldozták az Úrnak. Nos, mit kezdhetett volna Isten vele? Látszott, hogy a tisztelet tudat minden oda veszett. Csak az Isten tisztelet, a kegyesség külső formája maradt még meg. Igen, hogyan volt ez a mi Urunk napjaiban? Mire talált ő a földön? Sok vallási tevékenységre határozottan. Ez hevesen ment fel és le és ide-oda. És mit mondott ő? Az én házam az imádság házának neveztessen, ti pedig tolvaj barlangát tettétek azt. Volt még néhány dolog, amivel szembesítette őket, amikor a földön volt, aztán felment az olajfák hegyére, visszatekintett Jeruzsálemre, és sírt. És ezt mondta, hányszor akartalak titeket összegyűjteni, mint a tyúk a fiókáit. A csirkét, vagy és ti nem akartátok. Valami dicsőséges tudni, hogy kiválasztottak lehetünk, valami csodálatos dolog tudni, hogy Isten népéhez tartozhatunk, de ennél többről van szó. Ha valaki azt hiszi, hogy kiválasztott vagyok, és aztán mégis a saját útját járja, és így tovább, ez nem helyes. Az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne, az önakarat pedig olyan, mint a bálványimádás. Itt az emberek kikényszerítették az engedetlenségüket, kierőszakolták a saját akaratot, akaratukat, és az egész dolog már nem Isten tisztelet volt, hanem egy bálványimádás. Avagy másképp lehet ez ma, amikor mi emberi lények érvényesítjük a saját akaratunkat, hol marad az Isten akarata? Igenis, most mi történjen? Mit imádkozunk voltak éppen a mi atyánkban? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Szeretteim, már az előbb mondtam, hogy nem vagyok az az ember, valószínűleg nincs hozzá meg a szívem. Isten erre nézve megadta Rusz testvért nekünk, egy olyan embert, akinek van gerince. Egy olyan embert, aki nem kíméletes, aki egyszerűen ki tudja mondani, amikor figyelmeztetésről és dorgálásról van szó, ahogyan valószínűleg senki más nem lenne képes megtenni. De amikor ilyen bibliai ígeverseket olvasunk, mit mondjunk róluk? Semmit. Megszívlelni azokat is feltenni a kérdést magunknak. Mindenható Istenem, hogyan állok én te előtted? Hogyan állunk mi te előtted? Hol van az én helyem? Hova sorolsz te be engem? Hogyan látsz minket, mint gyülekezetet? Ez a jelenlegi kérdés. Azt szívesen szeretnénk, ha Isten nagy dolgokat cselekedne. Igen, miért is ne? Ő meg fogja tenni, avagy erőfeszítésbe kerül-e neki, hogy valami nagyszerűt tegyen? Istennek egyáltalán nem kell felemelkednie. Neki csak egy olyan nép kell ezen a földön, akik között nagy dolgokat tehet, akik hisznek neki, engedelmeskednek neki, követik őt, szolgálják őt, és akkor Isten nagy ereje mégiscsak hatékony. Hiszem, hogy ezt a délutáni órát arra használhatnánk, hogy megvizsgáljuk önmagunkat az Úr előtt. Valóban szívből megvizsgáljuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, köszönjük neked, hogy kiválasztottál minket, köszönjük, hogy elküldted nekünk a prófétát, köszönjük az üzenetet, amelyel megajándékoztál bennünket, mindenért hálát adunk neked. Egy egész listát lehetne felsorolni. De most mi vagyunk azok, akik egy kihívás, egy megmérkőzést előtt állunk. Amint tudjátok, az Úr úgy jelent meg Mózesnek, mint az Úr angyala. A tűzlángjában megszólalt, és azt mondta, vesd le a cipődet, mert a föld, amelyen állsz, szent föld. Egy isteni küldetés, isteni megbízás. De a nép nem akart rá hallgatni. Szívükkel és lábukkal is tévúton jártak. Testük szerint követték ugyan a tűzoszlopot, amikor az felemelkedett, ők is felemelkedtek. De hol volt a szívük? Hol volt az engedelmesség? Hol volt az összekapcsolódás Istennel? Hányan mondják ezekben a napokban is, hogy igenis, Isten megjelent a tűzoszlopban. Ó, köszönet érte neki, ezt mi is hisszük, de ez nem elég. Isten azt akarja, hogy amikor felemelkedik, és mi is felemelkedünk, akkor áldani akar, akkor előre akar haladni velünk. Nem belső lázadás, nem hiszem, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akiknek belső lázadásuk lenne Isten ellen. Ezt egyáltalán nem hiszem. De az is lehet, hogy vannak még bizonyos dolgok, amelyek nem tetszenek Istennek, úgyhogy nem tud úgy munkálkodni közöttünk, ahogyan szeretné. És én magamat is bevonom ebbe, és szívemből azt mondom, ó Istenem, hadd tudjam meg, mit kell még félretennem, mit kell még levetnem, hogy egész életemmel kedves legyek neked, a te tetszésedre legyek, egész életemmel, hogy téged szolgáljalak. Nézzétek, itt 40 éven át áldozatot mutattak be, és ismét a kérdés, kinek áldoztak? A bálványoknak áldoztak. Ez nem Isten tisztelet volt, hanem bálványimádás. Áldoztak Molochnak és a Refán csillagképnek, sőt, ezeket a dolgokat magukkal is hordozták. Ezeket a bálványokat magukkal hordozták. Az embernek ezt el kellene képzelnie. Ezt egyszer én is megtapasztaltam, nem egészen illik ide, de azért elmondom. Egyszer segítettem egy idős hölgynek a költözésben, aki nagyon katolikus volt, és egyszer csak azt mondja, de ezt a dolgot itt majd én magam viszem, ehhez nem szabad hozzányúlnod. Aztán ott volt ez a valami fémből készült dolog. És ez volt a Christophorusza. Nem tudom, mi a funkciója a katolikusok között. Minden esetre nem volt szabad hozzá sem nyúlnom. Ezt ő maga akarta hordani, mert én végül is protestáns voltam. Ezt ő maga akarta vinni. Aztán azt gondoltam magamban, uraim, pontosan itt van, ez a lényeg. Igen, ez az. De képzeljük csak el, még Izrael népe között is, Isten népe között is, akiknek éppen az lett mondva, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek más isteneid rajtam kívül, mellettem, és így tovább. Ne csináljatok semmiféle faragott képek semmiről, ami fent van az égben, vagy lent van a földön, és ne imádjátok azokat, és ne szolgáljatok azokat, és így tovább. Az első parancsolat a leghosszabb parancsolat, nem igaz? Vagy még nem vettétek észre? Az első parancsolat a leghosszabb parancsolat, mert végül is ez az, ami számít, hogy a kezdet helyes legyen. Ha kezdet nem helyes, hogyan lehet helyes a vég? És itt ez a választott nép, Izrael, Ábrahám, Izsák és Jákob érdekében lett kiválasztva. És ahogy az előbb mondtam, Isten üdvösség történelmet végzett, és gyöngét türelemmel hordozta a népet. Már Mózes azt mondta, ha elhagyod ezt a népet, az összes többi nemzet azt fogja mondani, hogy nem voltál képes vezetni az ügyedet. Pedig Isten képes vezetni az ügyét. De ő egy hűséges maradékot akar. Egy nagyon szeretett testvérem nemrég azt kérdezte tőlem, azt hiszem a Jelenések könyvében megvan írva, hogy az Úr akkor eljön az ő hűségeseivel, szeretteivel és szentjével együtt. Itt minden esetre három dolog van felsorolva, jelenleg nem tudom az íge helyet, és aztán fel akarta osztani, hogy kik a hűségesek, és kik a szentek, és így tovább. Én azt mondtam, szeretett testvérem, a hűségesek a szentek, és a szentek a hűségesek, és így tovább. Mit akarunk sokáig felosztani? Hadd legyünk mindazok, akik le vannak ott írva, és akkor mi alkotjuk majd a sokaságot, akikről szó van ott. Szeretteim, nem felosztani és beosztani, hanem azzá válni, amire Isten elrendelt bennünket, hogy azok legyünk. És ez az, amit ma reggel itt a gyertyatartóra állítottunk. Isten olyan emberi lényeket, fiakat és leányokat akar, akik az ő természetének, az ő sajátosságainak a hordozói, akikben az újjászületés által isteni természet és élet lakozik. És hogy már csak a beteljesedésre várjunk, vagyis a testünk átalakulására, hogy azután megjelenhessünk az Úr képmása szerint. Isten segíteni fog nekünk ebben, és velünk is lesz. Mégis hányan részesültek áldásban emez íge szavai által, amelyet most megtekintettük? Azt hiszem, mindannyiunkban megvan a vágy. Ó Istenem, bár csak elérnéd a te célodat velem, tedd, ami a te tetszésedre van, ami akaratunk legyen a te akaratod, és van egy ígehely, aki bármit is jobban szeret én nálamnál, az nem méltó én hozzám. Hadd térjünk vissza az első szeretethez, valójában az Isten ügyéhez, és az Úr, és mindahhoz, ami őt érinti, és mi ahhoz kapcsolódik, és ami ahhoz kapcsolódik, amit ő most tesz. Hadd helyezzük ezt előtérbe, első helyre, és akkor az ő áldása rajtunk fog nyugodni. Jaj nekünk, ha megharagszik, de jó nekünk, ha újra kegyelemmel és áldással fordul felénk. Megáldóan, ezt szeretnénk mindannyian, és arra is kérjük őt, hogy adjon nekünk most kegyelmet, amikor imádkozni fogunk, hogy egyszerűen mondjunk el mindent így, és elébe helyezzünk mindent, hogy a szívünkben és életünkben, az egész gyülekezetben elvégezhesse a tisztítási folyamatot. Úgy, hogy öröme legyen az övei között, és hogy jól a tetszésére legyünk. A vér érettünk beszél, ebben mindannyian hiszünk. A bárány vére helyettünk beszél, ezért Jézus Krisztus még mindig főpap, Melkisédek rendje szerint. Másképp gyakran kellett volna átalakulnia, de hiszen ti tudjátok, hogy ki volt és ki ez a Melkisédek. Neki nem volt sem kezdete, sem vége, nem volt apja, sem anyja, sem ősei sora. Ő maga volt az Úr, a Sálem királya, a békesség királya, a dicsőség ura. És ez a mi Urunk, Jézus Krisztusunk. És az ő vére ma is érettünk beszél szószólóan. Ne legyünk levertek, amikor ő elébe járulunk. Noha alázatban és önvizsgálatban, de még mindig bízakodóan. Olyan állapotba kerülünk, vagy talán röviden úgy is mondhatnám ezt, úgy kell lennie, mint azok esetében, akik meg akarják tapasztalni az isteni gyógyulást. Nem jöhetnek csak úgy azzal, hogy Uram, te tudod, hogy beteg vagyok, és így tovább, de hiszen gyógyíts meg engem. El kell jutni arra a pontra, hogy a hit valahogyan szikrát lobbantson a szívükben, hogy eljöjjön az ihlet, és a kinyilatkoztatás által rájöjjenek. De hiszen ő elviselte az én betegségeimet, elviselte a fájdalmaimat, megsebesült az én bűneim miatt, a mi bűneink miatt. A beteg embernek olyan kinyilatkoztatást kell kapnia a hitben, hogy ez egy tökéletesített mű, és csak akkor jöhet el számára a gyógyulás. Ugyanez a helyzet velünk is. Előre jövünk, és észrevesszük, és felismerjük minden szükségünket, minden hiányosságunkat, minden vétkeinket, áthágásainkat, bűneinket, minden, alapvetően mindent, és így meghajolva és alázatosan jövünk, ahogy csak lehet. De szívünk mélyén valami azt mondja nekünk, mindezt elvettem tőled. Megajándékoztalak a megbékéléssel, kiontottam az én véremet, elfogadlak benneteket úgy, ahogy vagytok, részesítlek a megbocsátásban és a kegyelemben, vagy már részletek is lett abban. Amikor imádkozunk, kérlek, ne akadjunk fel félúton, hanem Isten kegyelme által hatoljunk át, és kezdjünk el hálát adni, hogy az Úr megajándékozott minket kegyelemmel, és valahogyan vonz minket, mint olyan embereket, akik akarnak, ahogy énekeljük az éneket. Nézd, Uram, mi akarunk, ahogy tudod, csak a te szellemed szerint járni. Mi akarjuk ezt, és ha nem mindig sikerült nekünk, akkor elmondjuk az Úrnak, de kérlek, ne álljatok meg félúton, és ne feküdjetek le, hanem menjetek előre az Úrral. Ő mindent rendbe fog hozni. Ő az, aki elkezdte, ő tökéletességre is fogja vinni a dolgot, az ő művét. Magasztalva és áldva legyen az ő szent neve. Amen.